nincs nagy kereszt, nem kap kitüntetést Horn Gyula, a köztársasági elnök élt vétójogával. Nem akkor és nem ott. A rendőrök szerint Kármán Irén hazudott, az újságírót feljelentik a hatóság félrevezetéséért. 4 hónap után szabadon elengedték a BBC gázai tudósítóját, Ellen Johnston szabadulását a Hamas segítette. És csak nehogy elmossa az eső, rekordszámú látogatót várnak a 15. Soproni Bolt Fesztiválra. Jó estét kívánok! Sólyom László nem tünteti ki Horn Gyulát. A köztársasági elnök szerint a volt miniszterelnök nézetei az 56-os forradalomról és abban játszott szerepe nem egyeztethetők össze a magyar köztársaság alkotmányos értékrendjével. Horn Gyulát Gyurcsány Ferenc miniszterelnök terjesztette föl kitüntetésre 75. születésnapja alkalmából. Az államfő döntése után Gyurcsány azt mondta, hogy véleménye és érvei nem változtak. Horn Gyula pedig úgy reagált, hogy nem tudják megalázni.
1956. Olyan régi a felvétel, hogy hangja sincs. Arról pedig csak hiányos dokumentumok vannak, hogy ebben az időszakban a karhatalmi őrszolgálat tagjaként Horn Gyula mit csinált és miért. Azt tudni, ő mit mond.
Ott áldoztam.
1994-ben, amikor miniszterelnök lett, a parlamentben a mártírokról és megbékélésről. A forradalom 50. évfordulóján pedig egy interjúban arról beszélt, hogy idézem, ő a pufajkás osztagban a törvényes rendet védte.
Semmiféle olyan korrekciója nem történt ennek a kijelentésnek, ami valamilyen más megítélés alá helyezhetné a kijelentést. Tehát úgy tekintetünk arra, hogy ebben tükröződik Horn Gyula véleménye a maga szerepéről.
Ezért. A köztársasági elnök indoklása szerint ez volt az oka, hogy nem írta alá Horn Gyula kitüntetését. Mert a szocialista politikus megnyilvánulásai azt mutatják, hogy még ma sem változtak meg nézetei az 56-os forradalomban játszott szerepéről. Ez pedig Sólyom László szerint összeegyeztethetetlen a magyar köztársaság alkotmányos értékrendjével. Véleménye és érvei a miniszterelnöknek sem változtak. Továbbra is úgy látja, hogy a legmagasabb állami kitüntetés, vagyis a köztársasági érdemrend nagy keresztje járna Horn Gyulának, ezért javasolta. Gyurcsány Ferenc szerint Horn Gyulát 1994-ben úgy választotta miniszterelnöki az ország, hogy ismerte addigi életútját.
Sokkal fontosabb az út, amit az ember bejár, mint az útnak a kiinduló pontja. Sőt, azt is gondolom, hogy Magyarország is és Európa nagyobbik fele ebben a kérdésben, adott pillanatban osztotta ezt a véleményt.
Ezekre a kitüntetésekre is utalt a miniszterelnök, ameg annyi külföldi elismerésre, amelyeket a 90-es évektől a közelmúltig kapott. Nem tudnak megalázni, és nem engedem, hogy bárki megalázzon. Ezt mondta a távirat irodának a politikus, akit másodszor terjesztettek fel a kitüntetésre, és másodszor nem kapta meg. Azt is mondta, hogy nem foglalkozik a kitüntetéssel. Az ország tele van problémákkal, bajokkal. Nem Horn Gyula kitüntetése a legfontosabb kérdés. A pártok viszont foglalkoztak Sólyom László döntésével. A Fidesz tiszteletben tartja. Az MSZP szerint pedig csak pártpolitikai alapon értelmezhető.
Horn Gyula 75. születésnapja egyébként holnap van, az ünnepséget pedig pénteken a Magyar Nemzeti Galériában tartják. Az MSZP szervezi, és csaknem 300 vendéget várnak. Ott lesz többek között Mihály Gorbacsov, volt szovjet pártfőtitkár, és Hans-Dietrich Genscher, egykori német külügyminiszter és alkancellár is. Vizsgálatot kért Bajnai Gordon önkormányzati miniszter a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjétől a Weckler ügyben. A Magyar Nemzet ugyanis azt írta, hogy Weckler Ferenc családi cége újból állami pénzekhez jutott. A miniszter szerint nem csak gyakorlati, hanem etikai szempontból is vizsgálni kell azt a kérdést, hogy egy politikus vagy annak hozzátartozói hogyan vehetnek részt pályázati döntéshozatalban, illetve pályázatokon. Az egykori szabaddemokrata képviselő azt mondta, hogy semmilyen napirendi vagy döntési javaslatot nem terjesztett elő a kérdéses szennyvíztisztító kiépítéséről, és ezt a jegyzőkönyvek is bizonyítják. Fordul a kocka, vagy legalábbis fordulhat. Büntetőeljárás indul Kármán Irén ellen a hatóság félrevezetése miatt. Az újságíró ugye azt mondta, hogy az olajügyekről írt könyve miatt ismeretlenek elrabolták és megverték. A rendőrség szerint viszont a tanúvallomások és a térfigyelő kamerák felvételei alapján kizárt, hogy ott akkor és úgy bántalmazták, ahogy mondta. Kármán Irén a Híradónak azt mondta, hogy azok, akik az olajügyek mögött állnak, most megpróbálják ellehetetleníteni. Vallomását fenntartja.
Ő Kármán Irén június 22-én a 20. kerületi Török Flóris utcában egy biztonsági kamera felvételén. Korábbi vallomása szerint ekkor már elrabolták, és egy autó hátsó ülésén feküdt összekötözött kézzel. A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a térfigyelő kamerák felvételei mellett tanúk és orvos szakértői jelentések is cáfolják a nő állítását, hogy az olajmaffiáról írt könyve miatt rabolták el, majd verték félholtra.
Bántalmazásnak a körülményei, tehát az elkövetésnek a helye, az ideje, a módja az egyértelműen cáfolható, tehát megállapítható, hogy ez nem úgy történt, ahogy a hölgy ezt elmondta.
Azt a rendőrség is elismeri, hogy Kármán Irén életveszélyes állapotban volt, amikor mentőt hívtak hozzá a rakpartra. Az orvos szakértői vélemény szerint azonban a feltehetően rugás okozta hasi sérülés akár 24 órával korábban is keletkezhetett. Kármán Irén kitart korábbi állításai mellett. A Híradónak telefonon azt mondta, hogy a rendőrség nem akarja megtalálni a támadóit.
A megbízói kört nem áll szándékában a Nemzeti Nyomozó Irodának felderíteni, éppen ezért nyilván az én hiteltelenítésem vagy az én ellehetetlenítésem folyik ebben az ügyben.
A Híradó úgy tudja, hogy Kármán Irén támadóját a nyomozók már nem az olajmaffia környékén, hanem az újságíró közvetlen környezetében keresik. Korábban ugyanis többször előfordult, hogy a családhoz rendőrt kellett hívni, mert tetlegességig fajultak a veszekedések. A rendőrség néhány héten belül hatóság félrevezetése vagy hamis tanúzás miatt feljelentést tesz az ügyészségen Kármán Irén ellen. A fordulat valószínűleg nem érinti az olajügyek titkosítását felülvizsgáló Kármán Irén kórházi nyilatkozatai miatt létrehozott kormányzati munkacsoport működését.
Napokon belül dönt a fővárosi főügyészség Zsanett ügyvédjének új beadványáról. A rendőröket erőszakkal vádoló lány jogi képviselője azt kéri, hogy vizsgálják meg újra a rendőrök autójában talált hajszálakat. A lány ugyanis az eset éjszakáján vendéghajat viselt. A rendőrök szerint Zsanett nem ült az autóban, Zsanett viszont azt mondta, hogy kocsival vitték a sötét utcába, ahol aztán megerőszakolták. Az autóban körülbelül 30 hajszálat gyűjtöttek össze, ebből 4 volt vizsgálható.
Az egyik az a rendőrautóban talált hajszálak a korábbi DNS vizsgálatok szerint nem Zsanettől származnak. A lány ügyvédje azért nyújtott be új indítványt, mert kiderült, hogy Zsanett póthajat viselt aznap este, de azt pár nappal később levette. Nemrég takarítás közben találta meg a hajat, és ekkor jutott eszébe, hogy ennek jelentősége lehet.
Amennyiben ezt az idegen emberi hajból álló póthajat és a gépkocsiban összeporszívózott hajat összehasonlítják, és ezek összehasonlítása azonosságot mutat, úgy álláspontom szerint nyilvánvalóan kijelenthető, hogy a sértett a gépkocsiban tartózkodott.
Nagyon sok személy lehet érintett.
Ezt mondja a Pécsi Igazságügyi Orvostani Intézet biológusa. A hajhagyma nélküli töredék szálakon ugyanis csak úgynevezett mitokondriális DNS vizsgálatot tudnak végezni. Ezzel pedig csak valószínűsíteni lehet az egyezőséget, ugyanis akár minden 500. embernél is lehet ugyanolyan a mintázat.
Egy olyan ritka tulajdonságot találnak egy-egy hajszálon, akár a morfológiai, akár a DNS tulajdonságai tekintve, ami nem lehet másé, csak egy másik meghatározott személyé, akitől az kiesett, ilyen tulajdonság nincsen.
A fővárosi főügyészségen korábban úgy tervezték, hogy még ezen a héten befejeződhet a nyomozás.
Az, hogy a nyomozást mikor fejezzük be, az valóban függ attól is, hogy ennek az indítványnak helyt adunk, avagy elutasítjuk. Ugyanis amennyiben helyt kell adni az indítványnak, úgy több héttel is meghosszabbodhat az a határidő, ami után dönteni tudunk.
Az indítványról napokon belül döntenek, csak úgy, mint egy korábbiról, amelyben új DNS szakértő kirendelését kérte Zsanett ügyvédje.
Nem nyitják meg újra a Malina Hedvig aktákat a szlovák hatóságok. A rendőrség ugyanis érdektelennek ítélte annak a férfinak a vallomását, aki azt állította, hogy ismeri Malina Hedvig egyik támadóját. A lányt tavaly augusztusban verték meg. Malina Hedvig azt mondta, azért bántották, mert magyarul beszélt. A rendőrség szerint viszont csak kitalálta a verést. Itthon több milliárdos kifizetetlen gyógyszer számlák a kórházakban. Mindjárt jönnek a részletek, de előbb nézzük meg, mi lesz még a Híradóban. Nyolcból hét immigráns orvosok tervelték ki a múlt hétvégi nagy-britanniai merényletkísérleteket. És tájak, borok, múzeumok alaposan megnyírbálná a borászok támogatását az Unió. Mindjárt kapcsoljuk Brüsszelt. 7-8 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a gyógyszerbeszállítóknak. A nagykereskedők szerint az intézmények harmada legalább 50 kórház nem tud fizetni. Sok helyre ezért már csak úgy visznek gyógyszert, ha a kórház készpénzben fizet. Most még mindenhol van gyógyszer, de ha a helyzet nem változik, veszélybe kerülhet az ellátás.
Hát ezért, mert bejön egy hányós beteg gyerek, aki nagyon lázas és ki van száradva, akkor nem mondhatom, hogy már holnap után itt lesz a gyógyszer, akkor valamit muszáj adni.
A fővárosi Betesda gyerekkórházban viszonylag nagy a gyógyszerkészlet, de a főgyógyszerész azt mondja, van olyan készítmény, amelyet egyesével naponta rendelnek meg, mert többre nincs pénzük.
Nagyon nehezen fizetünk, hosszú fizetési határidők vannak, 2 hónapos, 1 hónapos.
A gyógyszerkereskedők ezért bizonyos kórházaknak már csak akkor szállítanak, ha a termékekért készpénzt kapnak. A kórházak nagyjából harmada azonban nehezen fizet.
Körülbelül 60 napja már nem fizeti a lejárt számlákat, és ugye eleve hosszú fizetési határidőt adunk, tehát azt jelenti, hogy olyan 120-150 napra fizet a teljesítés követően.
A miskolci kórházban is volt már 1-2 napos csúszás, már egyelőre nincs gond a gyógyszerellátásban.
Ha a finanszírozás nem változik, és így lesz tovább, akkor biztos, hogy nekünk is lesznek kifizetetlen számláink gyógyszer szempontjából.
Szerintem azt látszik, hogy nincs elég kontrollmechanizmus.
A minisztérium szerint azonban nem lehet a finanszírozásra fogni a tartozásokat.
Az elsődleges felelősség az a kórház vezetőségé és a kórház fenntartójáé, azaz a tulajdonos önkormányzatoké.
Látjuk, és elborzasztó.
A Fidesz szerint is pénzkivonással kezdődött az átalakítás, ami oda vezetett, hogy mostanra egyre több orvos hagyja el az országot.
Nem csak a magasabb kereseti lehetőségek miatt mennek, hanem a távozás okaként egyre többen jelölik meg az orvosi szakma lebecsülését, illetve a hazainál jobb munkahelyi környezetet.
Minden esetre a gyógyszerkereskedők tárgyalást kezdeményeztek a minisztériummal, ahol megígérték, hogy 3 hónapos tapasztalatok után felülvizsgálják a kórházak finanszírozását.
Kiszabadult Ellen Johnston, a BBC riporterét 4 hónappal ezelőtt rabolták el palesztin fegyveresek a gázai övezetben. Az iszlám serege nevű csoport a Hamas közvetítésével, vagy éppen a szervezet nyomásának köszönhetően engedte szabadon az újságírót. A Hamas segítő szerepét még a brit külügyminiszter is elismerte.
A lesoványodott, sápadt férfi Ellen Johnston, a BBC újságírója. A riportert a Hamas biztonsági emberei vitték a palesztin miniszterelnök irodájához. Kicsit később pedig már Ismail Haniyével együtt nyilatkozott fogságáról. Olyan volt, mintha élve eltemettek volna egy sötét oduba. Veszélyes és kiszámíthatatlan emberek kezében lenni mindig ijesztő. Nem tudod, hogy mikor és hogy ér véget, mondta Johnston. A férfi családját Skóciában érte a hír. Tudom, hogy végig minket féltett, nehogy nekünk történjen bajunk miatta, mondta Johnston édesanyja. Ez pedig a BBC jeruzsálemi irodája, ahol Johnston kollégái elképedve fogadták a hírt. Csodálatos. Mit mondjak? Fantasztikus. 114 nap telt el, és itt van, hallom a hangját. Ez egy hihetetlen fickó, mondta Joe Flotow, főgyártásvezető. Ellen Johnston 2 hónappal ezelőtt, amint videóüzenetben az életéért könyörög, robbanószerekkel a testén. A 45 éves férfi az egyetlen nyugati újságíró, aki főállásban tudósított a gázai övezetből. Kiszabadulásáért példátlan nemzetközi kampány indult. 200 000-en írták alá a BBC internetes petícióját. Tiltakoztak a palesztin újságírók is, a Hamas pedig fegyveres fellépéssel fenyegette a túszejtőket. Végül épp az utóbbi szervezet közreműködésével szabadították ki, már a viradóra.
Szigorúban ellenőrzik mostantól a külföldi orvosokat Nagy-Britanniában. Erre utasította új biztonsági államminiszterét Gordon Brown miniszterelnök a múlt héten meghiúsult merényletek után. A sikertelen londoni terrorakciók és a glasgowi repülőtér elleni támadás 8 gyanúsított szervezője közül 7 orvosok, akik állami kórházakban dolgoztak. A Scotland Yard szerint már megvan a merénylet kísérletek összes résztvevője. A brit kormány ezért azt fontolgatja, hogy csökkenti a terrorkészültség fokozatát. Moszkva rakétákat telepít az Oroszországhoz tartozó Kaliningrád területére, ha az Egyesült Államok nem mond le arról, hogy Lengyelországba rakéta elhárító rendszert épít. Ezt az orosz miniszterelnök helyettes jelentette be. Ha az amerikaiak elfogadják a moszkvai javaslatot, hogy egy kibővített rakétaelhárító rendszert hozzanak létre a NATO bevonásával, akkor Oroszország eláll saját rakétatelepítési programjától nyugati területein. Kevésbé radikális az Unió új borreform javaslata, mint az első változat volt, de még így is nehéz lesz elfogadtatni a tagállamokkal. A szőlős gazdák már jó előre tiltakoznak, nem véletlenül az Unió 200 ezer hektárnyi szőlőtőkét kivágatna, és a most meglévő összes támogatást megszüntetné. Brüsszelben van tudósítónk Nika György. Szevasz Gyuri, ugye azt Brüsszelben és hát Európában is kevesen vitatják, hogy valamit tenni kell, hiszen csökken a fogyasztás, elavult a támogatási rendszer, rengeteg a felesleg. Na de miért lesz jobb a reform után?
Egyszerűen azért lesz jobb a reform után, mert nem lesz annyi fölösleges bor, amire pénzt kell költeni. Most évente 13 millió hektoliter borfelesleg van az Unióban, és ennek a kezelése iszonyú pénzeket von el az egyébként nagyon fontos borágazattól. És azt mondta ma az Unió mezőgazdasági biztosa Boyle asszony, hogy azt a pénzt, amit például lepárlásra vagy lepárlás támogatásra fordítanak, tehát a felesleges bor lepárlására, azt inkább marketingre, tehát a piacok visszaszerzésére és piac hódításra kellene költeni. Az ültetvények kivágása nem olyan egyszerű dolog, önkéntes kivágásokról van szó, és támogatott kivágásokról. Természetesen ennek is piacalakító szerepe van. A lényeg az, hogy ne nyomja el az uniós bort az argentin, a chilei, az új-zélandi, kaliforniai, kínai bor, hanem az unió saját maga tudjon nem csak termelni, hanem exportálni is, ami most azért nem olyan könnyű.
Gyuri, ez ugye már a második javaslat, már kevésbé drasztikus, mint az első volt, de azért mégis mennyi esélyt adsz neki, hiszen igen befolyásos államok is vannak a bortermelő államok között, Franciaország, Olaszország, Spanyolország.
Észak-dél és harca következik állítólag, ugye megtiltanák a cukor felhasználását a bor alkoholtartalmának a növeléséhez, és azért lássuk be, hogy éghajlati viszonyokban Európa nem egységes, tehát a spanyolok, olaszok, görögök sokkal egyszerűbben tudják mondjuk az alkoholtartalmat természetes módon növelni, mint az ugyancsak nagytermelő németek, osztrákok és mondjuk például Magyarország, tehát a magyar gazdákat is ez érzékenyen érintheti, úgyhogy lesznek nagyon komoly viták, politikai döntés kell mindenféleképpen, és mindenki nem járhat jól.
Nika György jelentkezett Brüsszelből, köszönjük. És akkor lássuk, hogy hogyan is érinti mindez a magyar borászokat. Nos, nem jól. A magyarok ellenzik az unió terveit. Itthon 95 ezer hektáron termesztenek szőlőt, ebből kivágni nem kellene. Más baj viszont van. A magyarok keveslik a támogatást, hiányolják a lepárlási hozzájárulást, és nehezményezik, hogy nem lehetne cukrot adni a borhoz. Ugye ezt Gyuri is említette az imént Brüsszelben. Kritikáikat ma egy illetékes uniós szakembernek is elmondták.
A magyar nemzeti boríték így nem jut hozzá, mint egy 45%-i támogatáshoz.
Az uniós igazgató arcába vágták ma a borászok, mit gondolnak a javaslatról. Nehezményezik azt is, hogy az unió nem támogatja a borok közösségen belüli reklámját.
Teljesen érthetetlen számomra, hogy akkor belföldi piacokon miért nem lehet a borok marketingét támogatni, pontosan az új világ boraival szemben, hiszen ez egyetlen egyik nagy ütőkártya lenne a kezünkben, hogy az emberekkel megismertessük, elfogadtassuk, hogy a saját boraink azok versenyképesek.
Ezen a térképen a nagyobb magyar borrégiókat látják. A megtermelt 3,5 millió hektoliter nagy része itthon fogy el, 690 ezer megy az unió többi államába, a maradék pedig a közösségen kívüli piacokra. Lényeges, hogy Magyarország töredékannyi bort importál, mint amennyit elad külföldön.
A technológiához hozzátartozott az, hogy két alkoholfokot javítani lehet cukrozással.
Villány azért elégedetlen, mert ezentúl cukorrépával nem lehet növelni az alkoholfokot, csak musttal. Ha minden így marad, a szőlőtőke kivágási támogatással egy szőlős gazdának nem éri meg bort készíteni, mert ha megsemmisíti a tőkéit, a borkészítésből szerezhető maximum 2 millió forintos haszonnál jó 1 millióval többet kap. Az ügyben az Európai Tanács mondja ki a végső szót.
Mostantól az interneten is közzé kell tenniük a bíróságoknak a jogerős ítéleteket, erre egy 2005-ben elfogadott törvény kötelezi őket. A bíróságokon azonban azt mondják, hogy nincs elég pénz és elég ember az évi több százezer oldalnyi irat közzétételére.
Elsőrendű vádlott, bűnös,
emberölés büntettének a kísérletében.
Ítélet hirdetés a fővárosi bíróságon. Ha a perben megszületik majd a másodfokú ítélet, a határozat az internetre is felkerül. A fővárosi ítélőtábla büntető kollégiumának vezetője szerint az internetes közzététel jelentős többletterhet ró a bíróságokra, mivel az ítéletekből törölni kell minden személyes adatot.
Mivel ez nem egy mechanikus munka, és nem csak számokat, neveket kell törölni, a bírák számára ez mindenképp egy többletterhet jelent.
Az országos igazságos szolgáltatási tanács elnöke azt mondja, a többletmunka nem jár több pénzzel.
A személyi tárgyi feltételek biztosítására nem került sor, ezért nyilvánvalóan gondokat okozhat a későbbiekben a határozatoknak a megszerkesztése.
Az igazságügyminiszter szerint néhány hónap alatt kiderül, hogy a bíróságok meg tudnak-e birkózni az ítéletek internetes közzétételével járó többletmunkával.
Ha az derül neki, hogy ennek személyi vagy pénzügyi költségvetési feltételei hiányoznak, akkor úgy kell a tervezést ezekben a dolgokban elvégezni, hogy legalább 2008-ra minden ilyen feltétel maradéktalanul rendelkezésre álljon.
Egy ítélet internetes közzététele körülbelül 100 forintba kerül. A legfelsőbb bíróságon e pillanatban 200 ezer ítélet várja, hogy legyen rá 20 millió forint, és nyilvánosságra hozzák a rendszerváltozás óta meghozott összes jogerős ítéletet. A Híradót Víg András tudósította.
Délben kezdődött a jubileumi 15. Volt Fesztivál Sopronban. Ez a sziget után a második legnagyobb könnyűzenei fesztivál Magyarországon. A helyszínen van tudósítónk Rázó László. Szevasz Laci, remélem hallasz engem. Az első Voltra 800-an mentek el, idén ennél sokkal-sokkal több embert várnak. Mi a helyzet, mennyien vannak?
Bizony, rengetegen vannak az idei Volt Fesztiválon. Mindenhol jó, de a legjobb Sopron. Ez a szlogen idén is érvényes a Volt Fesztiválon, ahol minden eddiginél több, közel 60 ezer embert várnak a szervezők. Egyébként a népszerűség nem véletlen, hiszen idén már olyan nagy ágyúk lépnek színpadra, mint az amerikai kemény fiúk és az angol kemény fiúk, a The Korn, illetve a The Prodigy. Emellett persze a magyar könnyűzenei élet krémje is itt lesz, például Ákos itt Sopronban kezdi az érvényes koncert körútját. Emellett színpadon például a Tankcsapda, vagy a Kispál és a Bor. Mögöttem a nagy színpadon pedig éppen a Pár utcai fiúk játszik koncertet. A Magyar Televízió egyébként az idén két alkalommal is naponta beszámol a Volt Fesztivál különböző eseményeiről. Ma este például a Kurtolházban 8 óra 10-től az M2-esen, illetve fél 11-től az M1-es műsorán lesz majd a Volt Fesztiválról tudósítás.
Érdemes lesz tehát figyelni az MTV-t. Rázó László jelentkezett Sopronból, köszönjük. Hideg, szél, eső itt is és a Balatonnál is, de ott aztán talán ez még bosszantóbb, mint itt Budapesten. Azért a balatoni nyár ma este is lesz, ott van Csorba Viki. Szevasz Viki, mit lehet ilyenkor csinálni a tóparton? Kártya, társasjáték, vagy esetleg valami más?
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Ezeket is, és mindjárt mondjuk, hogy még miket. Egyébként annyira hideg van, hogy 20 fokkal hűlt le a levegő, tehát jelenleg 14 fok van itt a Balatonon, és egész nap másodfokú viharjelzés volt érvényben. Nem csoda hát, hogy nem lehetett látni strandolókat a Balatonnál, annál több volt viszont a kájtos. Persze most joggal kérdezhetik, hogy kik azok a kájtosok. Hát nem sokára, néhány perc múlva ez is kiderül itt a balatoni nyárban, mint hogy az is, hogy mi mindent lehet csinálni ilyen rossz időben.
Csorba Viki jelentkezett a Balatonról, köszönjük. 3:40-kor, tehát a szokásosnál kicsit korábban kezdődik ma az este Krizsó Szilviával. Szevasz Szilvia, a nap egyik vezető témája Kármán Irén ügye. Nálunk már lehetett hallani a fejleményekről, de ti is foglalkoztok vele, ugye? Mire számíthatunk?
Így van, szia Kriszta, jó estét kívánok! Bejön hozzánk a Nemzeti Nyomozóiroda helyettes vezetője, akit arról kérdezünk, hogyan vetődött fel a gyanú, hogy nincs minden rendben a megvert újságíró vallomásával. A részletekről egyébként Kármán Irént is megkérdezzük. Aztán az Alkotmánybíróság határozata alapján Sólyom László azzal, hogy elutasította Horn Gyula kitüntetését, önálló politikai döntést hozott. Hosszú távon ennek milyen következményei lehetnek, az államfő főtanácsadójától, Kumin Ferenctől várjuk a választ. És milyen érvek szólnak amellett, illetve az ellen, hogy a szülők megválaszthassák születendő gyermekük nemét? Ma a szokásosnál korábban, ahogy te is mondtad, 3:40-kor kezdünk, várjuk a nézőket.
Krizsó Szilvi, köszönjük! És ez volt a Híradó szerda este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb témákat röviden. Nincs nagy kereszt, nem kap kitüntetést Horn Gyula, a köztársasági elnök élt vétójogával. Nem akkor és nem ott. A rendőrök szerint Kármán Irén hazudott, az újságírót feljelentik a hatóság félrevezetése miatt. 4 hónap után szabadon elengedték a BBC gázai tudósítóját, Ellen Johnston szabadulását a Hamas segítette. És csak nehogy elmossa az eső, rekordszámú látogatót várnak a 15. Soproni Volt Fesztiválra. Mindjárt kezdődik tehát a balatoni nyár, majd sport és időjárás jelentés következik, és akkor nézzük az esti programot. Az M1-en Butaságom története, mármint nem az enyém, ez egy film címe. Az M2-n pedig 22:40-től egy igazi ritkaság jön, Boldog 1949-es évet címmel. Híradó 22:50-kor lesz majd itt az M1-en Kis Gabival. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!